Jelenések könyve, 6. rész, 9. bekezdés. És mikor felnyitotta az 5. pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Istennek beszédéért, és a bizonság tételéért, amelyet kaptak. És kiáltának nagy szóval mondván, Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állasz bosszút, ami vérünkért azokon, akik a földön laknak. Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák, és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyok fioknak száma, akiknek meg kell öletniük, amint ők is megölettek. Ez jött fel bennem, hogy az Úristen meddig nem ítél még. A képek, amelyeket kaphattunk az elmúlt években, eléggé durvák és eléggé lehangolók. Sőt, azok a képek, amiket láthattunk, saját magunkon és bizonságtevő utitásokon, azok is eléggé lehangolók. Mert azt tapasztaljuk, hogy nem csak a világiak vannak megkísértve, őket nem kell kísérteni, hanem Istennek a gyermeke is meg vannak kísértve, hogy visszamenjenek a világba. Én is meg vagyok kísértve, hogy visszamenjek a világba, hogy azt higgyem, hogy én tévedtem, csupán az én elmémnek a képzelgése volt az, amiről beszéltem az elmúlt években. És teljesen biztos, hogyha az Úristen elengedni a kezemet, vagy pedig én hátat fordítanék neki, velem is megtörténhetne az, hogy kudarcot vallok. Azt mondom, hogy ez csupán az én képzelgésem volt, az én elmém szüleménye, amiről beszéltem mostanig. Hogyan tud ez megtörténni velem és más bizonságtevőkkel? Újat nem mondok, mert ez le van írva, megmondatott és le van írva, hogyha az ember elhanyagolja befektetni az ő talentumait, amiket Isten nem kényszerít, hogy befektessünk. Ő azt ígéri, hogy adja a békességet hozzá. Kinek amennyi adatot, hogyha befekteti, adja hozzá a békességet. Mindenkinek, kivétel nélkül. Azonban nem kényszeríti ránk, nem követeli tőlünk, hogy tegyünk bizonságot. A mai nap folyamán úgy mondhattam el az örömhírt egy embernek, hogy az Istennel való személyes kapcsolatot összehasonlítottam az első szerelemmel, amit érzett ő is, feltetőleg, egy ember iránt, és elmondtam, hogy az Úristen felkínál a lehetőséget mindenki számára, de azt kívánja, hogy mi szeretetből, meggyőződésből válasszuk őt, ne kényszerből. Tudom, hogy a másik lehetőség az maga a halál, az maga a kárhozat, de mégis úgy vagyok az igazsággal, teremtünk szavával, hogy nem akarom kényszerből csinálni, nem akarom, hogy azt érezzem, hogy kényszerítve vagyok, ha csak nem az én lelkem által, az én személyes sóvárgásom által, hogy kívánom az ő jelenlétét. Teljesen biztos, hogy megfelelési kényszerből senki nem fog üdvözülni, mert hogyha úgy kéne üdvözülnünk megfelelési kényszerből, akkor nem lenne szükség időre. Így van-e? Minek ennyi idő? Minek 50 év? Minek 80 év? Nincsen semmi értelme. Az idő azért is adatott az embernek, hogy tudja eldönteni ő, szabad akaratából, szabadon, mint ahogy döntött annak idején a szerelme, a választottja mellett, hogy mire van neki szüksége, kire van neki szüksége, és úgy érzem, hogy a nyomás még jobban fog növekedni, hogy valahogy a levegőben érződik, hogyha nem kaptunk volna álmokat, látásokat Istentől, akkor is szerintem mindenki érzi a levegőben a feszültséget. És a nyomás biztos arra fog készíteni embereket, hogy Istenhez fohászkodjanak. De emlékezzünk vissza, hogy mi történt 4 évvel ezelőtt. Akkor is a nyomás hirtelen megnőtt, és hirtelen emberek Istenhez fordultak. És ahogy a nyomás lecsökkent, úgy hirtelen vissza is fordultak a világba, világhoz, egy világ fejedelméhez. Próbál meg Isten helyébe képzelni magadat. Akarsz-e a te országod olyan embereket, olyan részvevőket, akik kényszerből jöttek hozzád, félelemből választottak téged? Nos, Isten sem akar. Ő sem akar ilyen gyermekeket magának. Vagy próbál meg elképzelni azt a kapcsolatot, azt a házasságot, amelyben az egyik fél kényszerből van a másikkal, nincs neki más választása. Mint ahogy énekli a hobó, nem akadt jobb neked, ezért vagy mellettem. Ha valaki csak azért választaná Istent, mert nem akadt jobb neki, és nem azért, mert meggyőző számára Istennek a jósága, az ő dicsősége, akkor az a kapcsolat az olyan is. A 2025-ös év előre láthatólag még nagyobb nyomást fog gyakorolni az emberekre, világszerte. És lesz minden, amiről beszéltünk mostanig, amiről beszél a Jelenések könyve, vagy pedig a Máté evangéliumában a 24. részben Jézus. És lesznek, akik visszamennek a világba nyomás hatására. Talán én is vissza fogok menni, fogalmam sincs. Nem tudom, mi van a lelkemben. Hiába is akarnám én most magamnak megjósolni, vagy kitalálni. Én elhiszem, amit Jézus mondott. Legtöbb ember nem tudja, mi van az ő lelkében. Én a lelkemet megutáltam. Amikor először olvastam, hogy az embernek, aki nem gyűlöli meg a saját lelkét is, nem igazán értettem, vagyis nem értettem teljesen. Most úgy egyre inkább értem. Tényleg meggyűlöltem a saját lelkemet. Azt a lelket, amelyik azonosult a testtel, a járművel. Azonban lehet, hogy még jobban meg kell gyűlöljem. Fogalmam sincs. Lehet, még jobban meg fogom gyűlölni a lelkemet. Lehet, Isten meg fog engedni, hogy elessek. Megbotoljak, visszaessek a világba, bűnbe essek. Hogy undorodjam meg teljesen, még jobban a saját lelkemtől. Csak ez a probléma, hogy most is azt érzem néha, hogy ez a megvetés, amit érzek, e világ fejedelme iránt, a saját lelkem iránt, a saját világi lelkem iránt, néha elveszi a kedvemet attól, hogy egyáltalán szóljak, megszólaljak. Pedig tudjuk jól, hogy Isten, ő nem egy szadista, őrült. Kiadja a részünket a szomorúságból is, de ugyanakkor az ő dicsőségéből is. Akik érdek házasságba léptek, a vőlegénnyel, érdekszövetségbe léptek a vőlegénnyel, azoknak szembesülniük kell, hogy érdekszövetségben vannak, nem őszinte az ő kapcsolatuk. Nincsen odaadás, nincsen lelkesedés, nincs öröm. Pedig tudjuk, hogy az apostolok, Jézus követői, az első követők, nekik volt örömük. A szegénység mellett is volt örömük, az üldöztetés mellett is volt örömük, és benne van egy ilyen félelem, hogy ezt az örömöt még mi is elveszíthetjük, én is elveszíthetem. Néha érzem, hogy kiégek. Attól, amit látok a világban, és amiről kell beszéljek, néha, hogy van egy ilyen félelem, hogy ki fogok égni, ha tovább kell beszéljek erről. Főképp úgy, hogy látszólag minden rendben, és a világiak megajándékozzák egymást válveregetésekkel, meg rólunk való beszédekkel, pletykával, hogy milyen hülyék vagyunk, szektások, ürültek vagyunk. És felteszem a kérdést, hogy Uram, meddig nem ítélsz még? Még meddig kell eltűrjük azt, hogy a világ szemete vagyunk, a világ mocska vagyunk, és a mi beszédünk hazugságnak tűnik, mint hogyha nem is lenne igaz semmi abból, amiről beszéltünk mostanig. Pedig érzi mindenki, mindenhol történik, titkon, mindenki leplezi, mindenki szépen mosolyog kifelé, és a mosolyokkal, azokkal a szép mosolyokkal, képmutató mosolyokkal hazuggá tesznek minket, viszont magukat, saját magukat megölik. Engemet hazuggá tesznek a mosolyaikkal, saját magukat pedig megölik. Mert aki egy hamis mosolyjal leplezi a nyomorúságát, ahelyett, hogy belátná, hogy miben van, azt nem lehet megmenteni. Azt az embert, aki belátja, hogy nyomorult, mint ahogy mondja Jézus a Jelenések könyvében, amikor azt mondja, hogy te vagy a nyomorult és a mezítelen. Aki ezt belátja, az meg is kapja Isten kegyelmét, teljesen biztos, megkaphatja. De tényleg nekem fájdalmas találkozni, majd nem bárkivel is. Leszámítva néhány utitársat, akit Isten az utamba rendel, akivel találkozhatok az ő nevében, világi emberekkel utal találkozni. A hazug mosolyokkal, az önelégült mosolyokkal nincs kedvem találkozni. Eddig úgy valahogy úgy éreztem, hogy van erőm szembe tudok nézni azzal, és van kedvem beszélni, de most azt hiszem, hogy nyelvem is sokkal jobban botlik, nem tudok jól beszélni sem már. Kedvem sincsen beszélni. Olyan emberekkel, akik leplezik a nyomorúságukat, akiknél már beállt az agykontroll teljes mértékben, akik a tanfolyamot elvégezték a Facebookon, a közösségi médiában, az agykontroll tanfolyamot, és más játszanak a felszínen, mint ami van a lelkükben, azokkal már nem kívánok találkozni. Uram, meddig nem ítélsz még? Kicsit úgy belefáradtam abba, hogy kínlódok, sokszor testből kínlódok, hogy úgy fogalmazzak, hogy még a képmutatók is megértsék, hogy nem ellenük beszélek, hanem értük, hogy az ő életük is, az ő lelkük is kockán forog, de már nem megy. Talán eddig Isten megengedte, hogy beszéljek úgy, hogy mindenki megértse, lehetőleg egyszerűbben, és próbálván kedvezni mindenkinek, minden testnek. Most azt hiszem, hogy nem megy. Ez talán az idénytől el fog menni. Egyáltalán. Szomorú vagyok a lelkemben, mert nekem sincs örömöm abban, hogy bárki is elvesszen, aki minden figyelmeztetés ellenére a képmutatást, a hamis jólétet, a hamis mosolyt, a gyilkos mosolyt választotta. De mit tanácsolhatnék Istennek? Hogyan ítéljen? Mit csináljon? Hogyan figyelmeztesse őket? Hogyha engemet nem vitt volna bele olyan szituációkba, ahol beszélhettem olyan emberekkel, akik valamikor éltek, barátságos emberek voltak, kedves emberek voltak, és most szintén úgy tűnik, mintha élnének, mert kívülről nagyon kedvesek. Ha nem lett volna alkalmam találkozni ilyen emberekkel, akkor alkudoznék Istennel, mint Ábrahám, hogy ne akarjon ítélni, ne siettesse az ítéletet. De mivel belettem véve néhány ilyen szituációba, és meggyőződhettem arról, hogy sokan Istennek esküdt ellenségei, olyannyira, hogy utálják az ő nevét hallani. Ha a pap mondja, az új rendben van, valaki más mondja az ő nevét, utálják, nem kíváncsiak az ő szavára. Ha nem vitt volna bele ilyen szituációkba, hogy ilyen emberekkel beszéljek, nem hinném el, nem tudnám elhinni, hogy nagyon rossz a helyzet. Az emberek lelke annyira le van romolva, el van torzulva, és el van hajolva Istentől, hogy már jóformán a nyomorúság sem segít. Némelyeknek már a betegség sem segített, hogy a lelkük visszahajoljon Istenhez. És akkor várakozunk, hogy történjen valami, hogyan beszéljünk, mint beszéljünk, hogyan tegyünk bizonságot és kinek. Azt gyanítom, hogy a kórházban van még lehetőség, a börtönökben. Hogyha mindenható Isten arra indít, akkor ezt fogom tenni, ha lesz erre áldás valamiképp. Bár ha belegondolok, hogy maga a rendszer olyan szépen kivédi, olyan mesterien kivédte az idegen embereket, tehát azt, hogy idegen emberek mehessenek be, akár egy kórházba, akár egy börtönbe, hogy jóformán nem is tudom, van-e lehetőség. Nem is tudom, mit szólna egy börtönnek a vezetősége ahhoz, hogy bemennék a börtönbe, hogy beszéljek a foglyokkal Isten országáról. Lehet, hogyha nem van a hivatalos papírom, katolikus egyháztól, vagy valamelyik hivatalos szervezettől nem mehetnék be. Ez is lehetséges. Így hát akkor maradt az esély, ami volt a kommunizmusban, Wurlandéknak is, többieknek, akik hivatalosan kerültek be a börtönbe, kaptak behívót a börtönbe. Tehát nem kellett bekérezkedjenek a börtönbe, hanem kaptak behívót, mint rabok, mint foglyok. És így megkapták a lehetőséget arra, hogy beszéljenek Isten országáról. Azt gyanítom, hogy a börtön a legalkalmasabb hely még mindig beszélni Isten országáról. A kórház az talán az is alkalmas, végül is, de a kórházban tudjuk, hogy van fölösleges kényeztetés, fájdalomcsillapító, zsibbasztó kábítószer, minden van. Teljesen ingyen, minden elérhető. Tehát minden eszköz elérhető arra, hogy az ember belássa azt, hogy ő rab. A börtönben, ezt most kicsit ilyen emberileg gondolom én, szerintem ezt így, lehet, hogy ez nem pontosan így van. A börtönben úgy sejtem, hogy ott nyilvánvaló a rabok számára, hogy ők rabok. Tehát már a fogalomból következtetve, hogy börtönben rabok vannak és börtönőrök. A kórházban sokan nem tudják, hogy rabok. A nyáron beszéltem egy ember, aki már el van temetve, és próbáltam neki beszélni Isten országáról, és el is mondtam a lényeget. Nem tudom, hogy mit kezdett ő azzal, fogalmam sincs. Nem erőltethettem, de elmondtam azt, amit elmondhattam. És meghallgatta. Amikor szóba elegyedtem vele, hangsúlyozom, hogy ez néhány héttel a temetés előtt van, ő amiatt bánkódott, hogy még volna munka a házon, a hétvégi házon. Nincsen befejezve a munka a hétvégi házon. A diagnózis nagyon kemény volt, nagyon könyörtelen, a kezelés szintén kemény volt, és még akkor sem vette tudomást súl, tehát akkor sem szerzett tudomást arról, hogy ő rab, hogy ő börtönben van, a betegség által meg van kötözve. Egyszerűen nem akarta tudomásul venni, hogy neki csupán napjai vannak hátra. Ilyen szintű az agykontroll a világban, a pozitív gondolkodás, a hipnózis, mindenféle tanítás által, pozitív tanítás által, hogy az embernek még van egy néhány lépése, a sírgödörik, és ő még mindig pozitívan akar gondolkodni, és még mindig Édent akar építeni a Földön. És nem gondol arra, hogy az ő lelke vajon milyen állapotban van, fel van-e készülve arra, hogy távozzon ebből a világból. A legtöbb embernek a motivációja teljesen testi. Ami életben tartja legtöbb embert, és benne ebben a mókuskerékben, az testi legtöbb embernek. Arról szól, hogy mit fog majd csinálni, hogyha a jó Isten megsegíti őt, és megéri, így szokták mondani. De arra senki nem gondol, hogy nem biztos, hogy fog még ma, vagy fog még valaha valamit csinálni. Erre senki nem akar gondolni. Miért? Azért, mert a kereszténység az embereket nem az Isten országába hívja, hanem a földi jólétben próbálja tartani, testiségben, anyagiasságban. Ezért is kedvesebb egy felekezetnek a tanítása, mint az én szavam, a bizonságtevő szava. Mert a felekezet tanításai összhangban vannak a test igényeivel, a test kényelmével. A bizonságtevők szavai pedig arról beszélnek, hogy a lélek be van zárva a test börtönébe, és a testiséget teljesen le kell bontsa a mindenható Isten, ahhoz, hogy a lélek felszabaduljon. Azt munkálja bennünk, hogy ne a testért éljünk, nem a lelkiekért. Ez nem kell senkinek. Ennek ellenére beszéltünk, mert beszélhettünk, kaptunk szót. Én is kaptam szót, és más bizonságtevők is kaptak szót Istentől, és beszéltünk. Mi más tettünk volna. Ennél értelmesebbet én nem tudok elképzelni. Ennél értelmesebbet legalábbis nem kaptam én aztán. Lehet, hogy kaptam, hogy csak nem voltam eléggé figyelmes. Vagy Isten tudja. És ez volt számunkra is a mencsvár az elmúlt időszakban, hogy beszéltünk Isten országáról, az ő dicsőségéről. Még úgy is, hogy nem sokan voltak kíváncsiak arra, tényleg egy ilyen szektává váltunk, azt kell mondjam, szinte egy ilyen online szektává váltunk. Miért? Azért, mert rajtunk kívül senki más nem volt kíváncsi arra, amiről beszélünk. A világiak nagyon-nagyon kevesen, és akik úgy döntöttek valamit, hogy meghallgatják a mi beszédünket, azok is nagyon keményen meg voltak Istentől szorongatva, tehát fel voltak készítve arra, hogy meghallgassák a beszédünket. De legfőképpen mindenki magának beszélt. Tehát egyenként is úgymond szektásodtunk. Nekem is van egy saját szektám, egy személyes szektám, és mindenkinek van egy személyes szektája. De miért? Azért, mert ha beszélünk is, vagy hogyha teszünk is valamit, arra senki nem kíváncsi, hogyha az eltér az Európai Unió standardtól, a katolikus standardtól, arra senki nem kíváncsi. Mert az emberek meg vannak bélyegezve ezekkel a standardokkal. Úgy vannak beállítva, hogyha valami előtt eltér a standardtól, ott már jelez a piros lámpa, hogy ez veszélyes, ez egy veszélyes ember lehet, mert Istenről beszél, és nem hivatkozik semmilyen vallási bűn szervezetre. Mit az a 2025-ös év? Hát azt hiszem, hogy lesznek megpróbáltatások, ami szükséges legyen, mert másképp a hivatalosok is vissza fognak fogyni a világba, mint ahogy már visszafolytak többen a világba, már keresik a helyüket a világba, próbálnak vissza alkalmazkodni, visszaépülni a világba. Úgy, ha ilyen lazán megy minden, ahogy eddig ment, elképzelhető, hogy még többen vissza fognak folyni a világba, és félő, hogy elvesznek. Túlságosan meggazdagodtunk, nem tudunk szegények, szerények és egyszerűek lenni. Nem megy az már nekünk. Mint ahogy mondtam, könnyebb meggazdagodni, mint megszegényedni. Könnyebb komplikáltan gondolkodni, mint egyszerűen. Könnyebb hivalkodó lenni, mint szerénynek lenni. Sőt, emberi lehetetlen. Hogyha valaki valamiképp úgy döntene, hogy 2025-ben a célja az volna, hogy megszegényedjen valamennyire, hogy visszaépítse az ő földi birodalmát, az ő földi Bábelét, valaki meg is hozna egy ilyen döntést, nem tudná megcsinálni. Én sem tudnám megcsinálni, te sem. Legtöbb ember nem tudja megcsinálni, senki nem tudja megcsinálni ezt. Nem igazán hányodnak olyan emberek, akik önként vállalják a szegénységet, az egyszerűséget. Így tehát, ahogy azt mondtuk korábban, hogy adjon Isten bort, búzát, békességet, ugye, tehát bőséget, úgy ez is csak úgy történhet meg, hogyha az ember azt kívánja Istentől, hogy adjon neki Isten egyszerűséget, szegénységet és szerénységet, hogy építse vissza a mindenható Isten az ő komplikált, komplex életét az egyszerű alapokra, a Krisztus beszédére, mert ezt ember nem tudja megcsinálni. Még én sem. Nem olyan túl komplikált az én életem, elég egyszerű, és viszonylag szegény, persze az európai standardokhoz képest. De mégis nem tudnám ezt alább hagyni, nem tudnám én ezt leegyszerűsíteni, sőt, hogyha van kísértés a jó létre, jó lakásra, akkor inkább azt választom én is. Ilyen szarházi vagyok. A testem ilyen, alábbis mindenképp. És néha irigykedve gondolok vissza arra a lelkes gyermekre, aki még az asztaltól is felugrott, amikor jött egy megértés, és gyorsan ment, hogy felvegye azt, rögzítse azt, és megossza embertársaival. Volt ilyen. És irigykedve, sóvárulva gondolok vissza, hogy milyen jó volt akkor, amikor olyan bolond voltam, hogy nem érdekelt az sem, hogy az étel meghűl. Hadd hűljön. Jó nekem az hidegen is, vagy pedig megmelegítem. Sokkal fontosabb az, amit én éppen most kapok, hallok Istentől. De úgy érzem, hogy ez a lelkesedés bennem is meglankadt. Ez a tűz bennem is meglankadt, és abszolút minden esélyem megvan arra, hogy biztassak a világba. Ez az igazság. Nem bízom el magamat, nem bíztam el magamat. Egyáltalán nem akarom elbízni magamat. Mert látom, hogy az én lelkem állapota romlott. Habár Isten jobban tudja, hogy ki vagyok én valójában, mi vagyok én valójában. De én azt érzem, hogy az én lelkesedésem is romlott. Mert azt, amit én elmondok az interneten, azt elmondhatnám saját magamban is, magamnak is, nem? Kinek beszéljek? Mi értelme beszéljek? Ezt mondja az agyam, ugye az elmém. Mi értelme tovább beszélni? Kinek? Kit érdekel? Meg tudnál beszélni, hogy mit tudom, egy fenyőfával, nem? A kutyával. Leülünk ketten beszélgetni szépen. Mert ha találkozok egy emberrel, meg az embernek a figyelme maximum 2 percig tud ezen a témán maradni. 2 percben mindent bele kell sűrítsek. Ami fontos. Szóval, azt mondja a test, az elme, hogy nem igazán van értelme beszélni. Hát mindenki gazdag. Még az is gazdag, akinek néhány napja van hátra ebből az életből. Még neki is hatalmas tervei vannak. Fel akarja újítani a házát, az ő külső házát. Miközben az ő belső háza romokban hever, rothat. Kinek beszéljek? Amikor egy halálán lévő emberhez nem lehet beszélni, mert még neki is vannak B-tervei. Még mindig. Azt hiszi, hogy a halálnak a bűze elmegy tőle, hogyha nem gondol a halálra, vagy ha arra gondol, hogy milyen fontos dolgot kéne végezzen az ő házán, az ő földi életében. Mit kérjünk Istentől? Próbáltunk már eddig kérni gazdagságot, azt mindenki próbálta. A test igényei szerint mindent kértünk tőle. Tudjuk-e kérni Istentől, hogy adja nekünk meg a szegénység, az egyszerűség, a szerénység szeretetének az ajándékát? Annak az ajándékát, hogy ne kívánjunk zabálni sem fölösleges információt, sem fölösleges testi táplálékot, semmit. Hogy kívánjunk egyszerűen élni, hogy tudjunk böjtölni, örömmel, jókedvel böjtölni, és a böjtben hallani az ő szavát, és örömködni az ő jelenlétében. Ilyent kívánt-e valaki, hogy tudjon az idén, legyen lehetősége a böjtre, az igazi, őszinte imára. Tudunk-e ilyent kérni? Úgy sejtem, hogy ez elég nehéz. Nem tudunk ilyent kérni. És amit kérünk, az ellenünk van. Jónak tűnik, mert ezt hallottuk, hogy jó, hogyha van nekünk bőség, bőségesen van pénzünk, meg jó munkahely, meg bármi. De általában minél jobb volt a testnek, annál rosszabb volt a léleknek. Kívánjuk-e azt kérni Istentől, teljesen őszintén, hogy legyen meg az ő akarata? Ebben az évben ne azt kapjuk, amit akarunk, és amit mi kívánnánk, hanem inkább kapjuk azt, amire szükségünk van ahhoz, hogy a lelkünk eleven maradjon, és békességes maradjon Istennel. Tudunk-e ilyet kérni? Azt kérti korábban, hogy legyen békesség a családban, és meg is kaptuk a hazug békességet, ami az öngyilkosság felé vitte a családtagokat és a betegség irányába. Tudjuk-e azt kérni, hogy még ebben is legyen meg Istennek az akarata? Hogyha nekünk arra van szükségünk, hogy legyen a családban békétlenség, legyen megosztás, hogy a lélek mozduljon meg a hazug békesség helyett, a testi békesség helyett, legyen békétlenség. Ha erre van szükség, tudjuk-e ezt kérni? Vagy pedig azt kérjük, hogy legyen békességünk a családban. Kössünk még több kompromisszumot, addig, amíg a lelkünk teljesen eltorzul. Tudjuk-e azt kérni a mindenható Istentől, hogy kívánjuk felvállalni az ő szavát minden körülmények között, bármi is az ára annak, akármi is az ára, hogy ne szégyeljük, hanem örömmel, majd, ha nem büszkén, jelentsük ki, hogy ki az, aki minket megmentett, lehajolt értünk, nyomorult bűnös emberekért. Hogy tudjunk olyan lelkesen beszélni mennyei atyánkról, mint amilyen lelkesen beszéltünk gyermekkorunkban, szüleinkről, és elmondtuk azt, hogy mit adott nekünk a mi apukánk, anyukánk, mit vásároltak karácsonyra, vagy születésnapunkra. Tudunk legalább olyan büszkék lenni a mennyei atyára, aki beszél hozzánk, aki akkor is szól hozzánk, amikor nincs internet, vagy nincs elektromos áram, vagy amikor úgy érezzük, hogy senki más nem értene meg minket, akkor is halljuk az ő szavát, az ő vigasztalását. Tudunk erről, kívánunk erről bizonságot tenni 2025-ben, még akkor is, ha senki nem érti meg, még akkor is, hogyha nincsen semmi értelme. Mit számít, ha nincsen értelme? Lehet, hogy szerintünk nincs értelme, de Isten szerint van értelme. Mert hogyha ő meg sem hallotta, tehát ő nem is hallja meg, akivel beszélek, nekem fontos az, hogy felvállaljam őt, a mindenható Istent, és az ő szavát, Jézus Krisztust, még akkor is, hogyha balondnak néznek, hogyha az én nevem, úgymond csorbát szenved, az én hírnevem, a reputációm, mint olyan nagyon fontos és értékes ember lennék én. Tudjuk-e kérni azt, hogy ha épp szegénységre van szükségünk ahhoz, hogy a lelkünk megmeneküljön, azt a szegénységet tudjuk vállalni teljes szerítséggel, alázattal, béketűréssel. Én láttam ilyen embereket, akik tudták vállalni a szegénységet szeliden, alázattal és béketűréssel. Mekkora ajándék ez? Hát a szegénység a szégyen, így van-e? A sátán normái szerint a szegénység szégyen, Jézus normái szerint a szegénység erény. Mi lenne, ha te, mint gazdag ember, akit gazdagnak ismertek meg, az emberek, a világ, a rokonság, leszegényednél, kéne elszégyelled azt, vagy pedig őszintén vállalnád, és derűs arccal tudnád azt vállalni, hogy végre megkaptad azt a gazdagságot, hogy megengedheted magadnak azt, hogy szegény legyél Istennel és Krisztussal. Hát azt tudjuk-e kérni, hogy az Atya lelke kérjen mi bennünk, hogy adja meg nekünk azt, hogy ne kérjünk semmit se tőle. Adja meg nekünk azt, hogy semmit se kérjünk tőle, hanem a lélek fohászkodjon mi bennünk. Értünk a szükségleteinkért, a valódi szükségleteinkért, hogy mi magunkért ne kérjünk semmit, csak az Atya kegyelmét, hogy az ő lelke kérjen mi bennünk, akár magunknak, akár másoknak, kinek-kinek azt, amire szüksége van. Kicsit félelmetes, nem? Hogy a kérést is Istenre bízni, hogy ő mutassa meg, mi a helyes kérés 2025-ben. Én a szívem mélyén vágyom arra, hogy bármi is lesz, szegénység, gazdagság, éhezés vagy jólakás, teljesen mindegy, minden körülmények között tudjak derűs arccal beszélni Teremtőmről, az ő jóságáról, az ő kegyelméről, az ő szaváról, Jézus Krisztusról, a bűnök bocsánatáról, és úgy tudjak beszélni, hogy az legyen hihető mindenki számára, hogy számomra nincs annál fontosabb ezen a világon. Tudjak úgy beszélni, mint aki jó dolgában beszél, mint akinek a legjobb opciója az, hogy erről beszél, mint aki hálás, hogy van lehetősége Isten dolgairól beszélni, mint aki megkapta a leges legtöbbet, amit a Földön megkapható, hogy ne zavarjon az, hogyha valaki azt mondja, hogy bolond vagyok, megőrültem, és egyáltalán ne akarjak józannak tűnni, normálisnak tűnni e világ szerint, nem inkább maradjak bolond, a Krisztus bolondja, akinek akkor is van békessége, amikor látszólag nincsen semmi oka a békességre, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy az én békességem nem e földről származik, nem a földiekből, és nem a testiekből, hanem az égből, a mindenható Istentől. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.